vagy. Így? Jó? Tehát nagyon sok minden történt, és nagyon sok minden történt poétikai értelemben is. Úgyhogy megváltozott alaposan a szerzőnek ehhez a bizonyos hagyományhoz való viszonya, tehát hogyan értelmezi a hagyományt egy olyan ország költőjeként, vagy egy olyan országban élő költőként, amely gyakorlatilag teljesen széthullott, és tehát egy perifériális helyzetbe került, tehát a háború utáni helyzetről van szó. Tehát minden hagyománynak az elvesztéséről, vagy minden hagyománynak a szétszakadásáról, minden elképzelésnek, vagy ideológiának, ami mondjuk az ő régi világát, vagy a régi poétikáját működtette, annak hát szembe kell nézni a kudarcával. És ezért úgy gondoltam, hogy bár kiindulok a Csát kötetből, de beszélek egy újabb, egy vadonatúj fejreményről, a Kisinyovi Rózsáról, hogy némileg érzékeltessem ezt a megváltozott viszonyt. És azt hiszem, hogy talán ilyen szempontból nem is rossz kiindulópont az Árva Csát, mert a formailag nagyon hasonló művekről van szó, tehát ugye az Árva Csát az egy Árva Csát című verseskötet, amelynek minden egyes darabja azt a címet viseli, hogy Árva Csát. Na most a Kisinyovi Rózsa az egy olyan verseskötet, vagy hát mondjuk inkább egy poéma, amelynek minden egyes darabja és mind a két fejezete azt a címet viseli, hogy a Kisinyovi Rózsa. Tehát van egy formai rokonság, ugyanakkor viszont egy radikális különbség is a korábbi kötet és e között. Az előadásomnak a megírt változatát azt valahogy így kezdeném ezzel az idézettel, az eltűnt magyar virág nyomában. Ezzel a Prusti parafrázissal, Prusti metaforával Ellen Csikszu jellemzi Hantai Simon alkotói törekvéseit, és Hantai ugye 1948-ban emigrált Franciaországban, Párizsban készítette el 1958-59-ben a festmény, Rózsaszín írás című festményét, melyről részben az általam idézett Csikszu esszéj szól. A mostani tanácskozás is, mint a valami eltűnt nyomába eredne, amikor az irodalomtörténet és az írók eltérő kánonképzési eljárásait vizsgálva, a különbségek, az eltérések, a szakadások, a hiátusok miben létét és eredetét kutatja, ráirányítja a figyelmet a szépírói és a kritikai olvasás egymástól távolodni látszó kontinenseinek törésvonalaira. A Tolnai az Árva Csátban 1992-ben a következőképpen exponálja ezt a különbséget. Idézett az Árva Csátból. Ma kezembe került Sárga Semmiség, a Bácskai Hírlap bejelentője a Varázsló kertjéről 1908. Azt írták, nem féltjük őt. Reszketni kezdett a lábam. Lecsúsztam kezemben a sárga semmiséggel, le a kék halina szőnyegre, minap vontuk be vele szobámat Sasival, de hát miért nem féltettek? Miért nem írták azt, féltjük őt? Miért nem őriztek legalább ők a bácskaiak, miért nem láncoltak súlyos láncokkal, miért nem ástak nyakig a homokba, nyakig homokba az almafák, a törpe almafák alá Királyhalmán? Tehát ez az idézet ugye nem csak a kritikai interpretáció meg a szerzői önérzékelés között húzódó szakadék miatt érdekes, tehát itt tök az ellentéte, hanem azért is, mert rámutat arra mindennyiunk által ismert jelenségre, amikor az objektiváló kritikai, elméleti és történeti kánonképzés óhatatlanul is elfed valami nagyon lényegit a művekből, ami gyakran épp a kreatív, művészi, írói újraolvasás fedez fel újra vagy állít helyre. Tehát, hogy a kánon, a mindenkori kánon az egyfelől láthatóvá tesz valamit, egyfelől pedig elfed. Tehát van egy láthatatlan tartomány. És az írói vagy a kreatív olvasás, ez nem csak Tolnainál van így, de nála ez szinte nagyon, tehát nagyon tudatos, rengeteg ilyen motivum van, hogy ezeket a fehér foltokat, ezeket a hiátusokat fedezi fel. Mindjárt hozok még egy példát. Ismét Parázs vita Dezirével a poézis miben létéről. Ízekre szedtem szegényt, s ízeit külön-külön izzasztottam. Mi végre a folytonos linkelés, fene gyerekeskedés, pöröltem. A poézis jóval fennebb dolog. Ő csak szenvedte az izzasztást, pörőcsapásaimat, akkor hirtelen észrevettem, ám már késő volt, észrevettem, hogy orromnál fogva vezet, jó előre felállított csapdája felé. Egy szomorú fűznek dőlve Petőfit kezdte szavalni ugyanis, akit én azt hittem kívülről tudok, hisz megállás nélkül rajzolom, keresem arcát, a szerb vonásait külön tanulmányban mutattam ki, hisz megállás nélkül illusztrálom verseit, ám a Desiré által idézett sorokon valamiféleképpen átsiklottam. Na most ez a három sor mottóként kerül a vershez, és ez a három Petőfi sor így hangzik: csak én tudom ennek okát, én, kit földön túli izékbe avattak. És hát utána néztem, ez a Petőfinek a Helység kalapácsa című vége poszának a harmadik énekéből való. És aztán így folytatja ugye az árvacsát Tolnai: a magyar költészet központi mozzanata-e három sor? Meghaladhatatlan, mondta ijesztő komolysággal, immár a mi nyelvünknek nincs még egy ilyen link szava, mármint hogy az izé. Na most itt is látszik, hogy a csát itt nem csak csát szerepel az árvacsárban, hanem végig ott van a Kosztolányinak, ugye a Desirének a szólama, tehát ezek mint testvérek szinte kéz a kézbe járnak, és a csát a versekben mindig Desirével vitatkozik, Desirével itt voltunk, Desirével ott voltunk, tehát tulajdonképpen az derül ki, hogy ha már elődöt nézünk, vagy előképet nézünk, akkor, és egyáltalán a poétikáját ezeknek a szövegeknek, Tolnainak sokkal inkább előképe, sokkal rokonabb vele Kosztolányi. Tehát a csát, ez nem egy felbomló elmének a poetizálása. Tehát ez sokkal inkább a Kosztolányi finomsága. Ez a Kosztolányi többszólamúsága. És az, hogy az árvacsát lesz mégis a középpontban, tehát nem Kosztolányi lesz a szereplírának a középpontjában, hanem a csát, az inkább azért van, mert a veszélyeztetettség alaphelyzetéhez viszont a csát alakja jobban illik. Tehát ez a háború előtti korszak, és ugye itt a köteten végig vonul a lila szín, tehát az őrületnek, a szenvedésnek, a bűnnek az emblémája a kötetben. Na most ebben az idézetben, amit fölír, vagy idéztem, ugye látjuk, hogy van egy Kosztolányi Petőfi értelmezés, van egy Tolnai Petőfi értelmezés, és ott van ugye az abszolút Petőfi rajongó, a csát, viszont hogy jelenik meg a magyarság ikonikus költője, a legismertebb, a legjobban tanított magyar költő? Szerb vonásait kutatom, és az izé. Tehát, hogy a Tolnai féle hagyomány közelítésben ott van ez, hogy pontosan megkeresni azt, ami nincs a kánonban, amit a kánon tökéletesen elfedett, jól lehet egy másik nézőpontból, egy másik közelítési pontból ki lehet mozdítani ezt az egész olvasási módot a helyéről. És így Petőfi tulajdonképpen a három költő, tehát a csát, a Kosztolányi és a Tolnai közös ősévé válik. De ezen a módon. És akkor itt a harmadik példám. Éjfél körül Kosztolányi Desiré, és ez a kedvencem egyébként az árvacsárból, éjfél körül Kosztolányi Desiré a fejét kezdte keresni, nem találta. Előbb az asztal alatt kereste, majd odaintette egy kis ribancot, szépen megkérte, 5 percenként csókolja homlokon. Hajnalban, hazafelé botorkálva a piacon, káposztalevet ittunk. Csorgott alá az isteni lé. Csorgott borostán, kaucsuk ingmellen. Egy rác néni mérte, és még emlékezett a káposztalé, a savanyított meg a legyalult fej otthoni nevére. Rászol prokola és ribanac. Desiré elképedve kapott ismét fejéhez, nem megmondtam, hogy legyalulták, le a kis ribancok. És ugye itt a pesti éjszakában botorkáló bácskaiak számára a szerb szavak az otthoni nevek, ugye, tehát így a szerb szavak apostrofálódnak otthoni nevekként, és kialakul ez az akusztikus játék, és így jön létre a Tolnai, ami az a közeg, amiben a Tolnai él, így jelenítődik meg, és hogy ez csátnak és Kosztolánynak ez valaha egy kétnyelvű közeg volt, és a két nyelvnek az interferenciái, az áttűnései ezekkel a finom játékokkal és paradox játékokkal jelölődnek. Tehát az otthonképzetét nem az anyanyelv, hanem a másik nyelv idézi föl. És itt jutunk tulajdonképpen az én előadásom központi problémájához. Vagyis, hogy lehet-e egy magyar írónak nem magyar nyelvű öröksége? Tehát itt a konferencián, ahogy néztem a címeket, úgy tűnt nekem, bár az Annáit még nem tudom, miről fog szólni, hogy egyedül a Sándornak az előadása beszélt egy nem magyar nyelvű örökségről, tehát a Nádasnál Kafka. Na most a Tolnait, vagy, és általában a Trianon után elszakított területek kisebbségi, irodalmai esetében ott van a másik kultúra interferenciája. De mondok más példát, ez éppen Szegeden egy aktuális példa, Bombic Attila kötet bemutatója, és ott elmeséli, hogy hát egy osztrák professzor fölvetette, hogy tulajdonképpen föl kell térképezni Thomas Bernhard hatását a kortárs írókra, például Eszterházira. Eszterházit nem lehet megérteni Thomas Bernhard nélkül. Na most Eszterházinak, akinek családja egyszerre ugye az osztrák és a magyar történelem része is, neki a Bernhard az öröksége vagy hatás. Tehát meddig nevezünk valamit hatásnak egy író életművében? Tehát hatás akkor, ha idegen nyelvű? Na de látjuk, hogy a kétnyelvűek esetében ez ugyanolyan fontos, vagy adott esetben fontosabb. És hogyha Tolnainál maradok, akkor az ő egész poétikája azért cseng olyan idegenül, tehát azért nehéz Tolnait kanonizálni a Magyarországon, a mai magyar irodalomba, mert az ő öröksége vagy hagyománya az csak részben magyar, kisebb részben, amit ő hoz. Pontosabban a magyar irodalomnak egy nagyon speciális olvasata vagy szelete, és óriási hatással van rá a régi, tehát a háború előtti Jugoszláviának a szerb avantgárdja. És a két világ, tehát 1908 és 34 között olyan, tehát a Belgrád volt az európai szürrealizmus, az európai avantgárd egyik központja. Olyan avantgárd irodalmi hagyomány van, annyi folyóirat, annyi képzőművészeti csoport, annyi külön saját irányzatuk van, saját szerb avantgárd irányzataik vannak. Nálunk a két világháború között van egy villanásnyi epizód. Akkor Tolnai esetében ezt örökség vagy hatás? Tehát ez egy kérdés, és ez a kérdésnek még ráadásul csak az egyik oldala. Mert a másik oldala az, hogy mi van akkor, hogyha ez az előd, vagy ez a hagyomány nem is csak irodalmi hagyomány. Tehát, hogy az íróink szép számmal olvasnak filozófiai műveket, amelyek beépülnek. Tehát a Mészőit én szerintem elég nehéz megérteni Bergson nélkül, vagy a francia filozófia nélkül. És így tovább, tehát lehetne sorolni a példákat. Tehát, hogy amikor erről beszélünk, hogy hagyomány, vagy tradíció, vagy kánon, akkor tulajdonképpen nem szűkítjük-e le ezt a kérdést nagyon, amikor csak a magyar nyelvű és csak az irodalmi kánont nézzük a szerzők életművére. És akkor rátérek a 2010-ben keletkezett Kisinyovi Rózsára, ugyanis itt ráadásul egy, mint ahogy a bevezetőben említettem, ez az összeomlás utáni helyzetben íródik, és egész máshogy, másfajta tapasztalatból tekint vissza a hagyományokra és szellemi örökségekre, többek között radikális iróniával jeleníti meg az irodalom történeti kánonok tökéletes kudarcát és a kudarc örök visszatérését a történelem forgószínpadán. És akkor idézek a Kisinyovi Rózsából. Hogy arról van szó, hogy ott újra tükrözik a kanizsai, vagy nem tudom milyen fürdőt. Mert újra tükrözzük mind a fürdők falait, mind a kávéházakat, kocsmákat. Újra tükrözzük a borbélyműhelyeket, nagy ünnep lesz. Itt találkozik majd a tiszta költészet, a klasszikus, a szociál és a népi irodalom tükrözési elméletével. Újra tükrözzük a kis tartományt. Kopulatív rendszerünkkel az Adriáig tükrözzük. Újra tükrözzük a monarchiát, újra a Nagy Jugoszláviát, mert a kisebbségi is, akár a flamingó, e vacogó rózsaszín lény csak önnön tükörtermekben manipulált tömegében érzi otthon magát, maradt talpon, áll, egymásra kopulál. Úgyhogy ebben az idézetben nekem az a döbbenetes, ugye megjelenik a flamingó. A flamingó a tolnai költészetben az abszolút, a törékeny szépség, az abszolút gyöngéd rózsaszín megjelenítője. És itt viszont látjuk, a kisebbség is, akár a flamingó, a vacogó rózsaszín lény, csak önnön tükörtermekben manipulált tömegében érzi otthon magát, vagyis Tolnai itt nem tesz különbséget a többségi meg a kisebbségi kultúra között a tekintetben, hogy végső soron mindegyik alul marad a történelemmel szemben, illetve a tömeges politikai manipulációkkal szemben. És a korábban a tiszta költészet birodalmához tartozó rózsaszín flamingó itt egy nagyon keserűen groteszk szituációban tér vissza, megmutatkozik eddig rejtve maradt tömeglény mi volt. Tehát mindenki emlékszik, hogyha látott természetfilmeket, hogy a flamingók tényleg tömegükben mutatkoznak. A kisinyovi rózsa egyébként egy elfekvőben játszódik, tehát már az öregek ott a félában, a sírban vannak. És az árva csátnak ezekhez a finom polifonikus hangzataikhoz, tehát ahogy itt a csátnak, a kosztolányinak, meg a tolnainak a saját motivumai egymást erősítve, egymásra rezonálva, egymást kiegészítve képeznek monológokat, a kisinyovi rózsában tulajdonképpen az egész kisinyovi rózsa egy ilyen kakofóniának, hát sose tudjuk, hogy éppen ki beszél. Mint hogyha ebben az elfekvőben mindenki egyszerre beszélne, és ezek az amúgy is bizonytalan státuszú, bizonytalan tudatállapotú, kétes egzisztenciájú szereplők hát egymás szavába vágnak, értetlenkednek, stb. De valójában nem hallunk senkit. Tehát nem tudjuk, hogy az a szubjektum, ami valahogy még megképződik az árvacsátban, az a kisinyovi rózsában teljesen szétszóródik. Tehát az alany szétszóródik ezekben a szólamokban. És akkor idézet, így kezdődik. Ott már egészen fenn, hol már nincsen fennebb, nincsen padlás feljáró. Jól lehet, valaki leföl járkál. Ott már egészen fenn, hol már nincsen fennebb, nincsen padlás, illetve hát a padlást kiutalták a teremtőnek. Azt mondják, szép nagy műtermet rendezett be, gyalul, üveget fú, üvegcsébe fog fel ezt-azt, alkímiával foglalatoskodik, ott már egészen fenn, az elfekvő asztalán, kis üvegtálban, száraz jerikói rózsa. Tehát itt nem lehet tudni, hogy ki beszél, ki az, aki ott fönn valamit csinál, kik mondják, hogy szép műtermet rendezett be, tehát az egész, ahogy belépünk ebbe a szövegbe, egy bizonytalan valakiről szól, egy bizonytalan hangon. Miközben egyébként a hang, a költő, a tolnai hang, az ugyanakkor érdekes mondani, nagyon erős. Ja? Na, itt mondják nekem, hogy 3 perc, úgyhogy nem fogom tudni elmondani. Jó, igyekszem. Tehát a kisinyovi rózsa metafora bokrának egyik komponense maga kisinyov. Az Isten háta mögötti város, a száműzet és a periféria, a szellemi sivatag helyszíne eredetileg legalábbis ilyen metaforának kínálkozott. Tehát, hogy úgy kezdődik az egész, a szöveg eredete, hogy meglát a szerző egy lányt. Ez a kisinyovi rózsában nem került be, de van egy ilyen vers, és szeretne vele utazni, és hova megy ez a lány és a kisinyovba. Ám a metafora jelentése módosult a szerzőnek kisinyovval kapcsolatos kutatásai során, amikor is kiderült, hogy Puskint a cár lázító politikai verseny miatt 4 évre kisinyovba száműzte, és Puskin itt kezdte el írni az Anyegint, és itt hallott azokról a Besszarábiába szökött jobbágyokról is, akiknek a helyi lakosok eladták a meghaltak személyi adatait, így úgy tűnt, Benderiben nem halnak meg az emberek. Puskin ennek a történetnek egy változatát mesélte el Gogolnak, akinek ez adta az ötletet a holt lelkekhez. Vagyis az eredetileg a legsemmisebb helynek induló Kisinyov váratlanul új jelentésekkel gazdagodott, míg a legnagyobb szellemi pusztaság közepén is csirázni kezdhetnek olyan művek, amelyek később meghódítják a világot. Tehát amerre Tolnai elindult, hogy egy siva, egy Isten háta mögötti egy ilyet keressen, ott rátalált erre a Puskin. A másik komponens pedig az idézetben is szereplő Jerikói Rózsa, és akkor itt a Jerikói Rózsáról azt kell tudni, hogy az egy olyan növény, amelyik, hogyha kiszáradt sivatagi növény, akkor teljesen ilyen gomolyagot képeznek a kiszáradt szárai, tehát egy ilyen gomolyaggá összeszárad, az őrzi a termést, és ezt a termést a szél leszakítja a száról, és a pusztán kergeti, és aztán, hogyha nedvesség éri, akkor ez a sivatagi rózsa, vagy ez a Jerikói rózsa újra kinyílik, újra kigyökerezik. És egyszer, ezt a Tona egyszer eljátszotta nekünk egy körben, hogy amíg beszélgettünk, egy kis vizet öntött egy ilyen gombolyagra, és amíg beszélgettünk, ez ott kinyílt. Tehát ugye a Kisinyovi rózsa, Jerikói rózsa, ez a sivatagi lény, akinek egy csepp elég. Tehát a Tolnainál a Jerikói rózsa konkrét formájában szerepel, az elfekvő igazgatónőjének kitépett hajcsomója, ugye ez igazgató állandóan ideges, indignált, veszekszik ezekkel az öregekkel, kitépi a haját és ránéz, és ez is ez a vonalakból álló kusza gomolyag, azt mondja rá Jerikói rózsa. Illetve az igazgatónő lába köze is Jerikói rózsa, ezt mindenkinek a képzeletére bízom. Majd utána elmagyarázom. És itt érkezünk el a tulajdonképpeni témákhoz, tehát a Kisinyovi rózsábannak van egy rejtett hagyománya előképe, amelyre tulajdonképpen nem is történik szövegszerű utalás a műben, és itt mondtam, erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy nem is irodalmi műről van szó, hanem egy festményről, a Hantai Simonnak a bevezetőben emlegetett rózsaszín írásáról, illetve Szikszúnak a képről írt eszéről. Most itt ezt nem fogom tudni még röviden se elmondani, de ugye a rózsaszín írás az a Hantainál az egy rituálé. Tehát, hogy 365 napon át különböző idézeteket ír különböző színekkel egy nagy fal felületre, pirossal, feketével, lilával és zölddel, és azért, mert ezek a liturgikus színek, és amit kap, az egy rózsaszín szín, egy rózsaszín szövet. Ugye Hantai, aki tulajdonképpen emigrált Magyarországról, 1940-ben még itthon, mint festő hallgatót rövid időre letartóztatta a Gestapo egy politikai beszéde miatt, a háború után pedig feleségével elhagyta Magyarországot, Olaszországba mentek, a minisztérium vissza akarta rendelni, de tudta, hogy az ő forradalmi festészete miatt úgyis Moszkvába zsuppolnák, ha hazajön, ezért folytatva útját Franciaországba ment. Hantai soha többé nem járt Magyarországon. Viszont a francia kánonban abszolút fontos szerepe van, Jean-Luc Nancy-val, Derrida-val, Deleuze-zel, a már emlegetett Szikszúval levelezett, szoros barátságot ápolt velük, ez a könyv is egy ilyen dokumentum. És itt nekem az volt a kérdés, hogy a mi kontextusunkból szemlélve, hogy ugyanis ezt a könyvet franciául a Tolnainál láttam, és úgy tudom, hogy az ő ösztönzése is benne van, hogy megjelent, hogy van egy magyar festő, akinek az egész festészete, itt ebbe lehet látni, hogy az anyja köténye, a gyerekkori emlékei, a zsidókkal való kapcsolatuk ott a faluba, stb. Tehát minden magyar, minden a magyar emlékeiből származik. Soha nem volt az, hát 40-es években még volt kiállítása, később nem volt Magyarországon. Tehát amikor azt mondom, hogy az eltűnt magyar virág, akkor a Hantairól is beszélek, és mindazokról beszélek, akik valami fajta történelmi, politikai, egyéb ok miatt ebből a hagyományból kiestek. És ennek és viszont bizonyos fokig, tehát kérdés, azt mondja a Hantai, van is anyanyelvem, tehát hogy van is anyanyelvem, nincs is, mert sváb az édesanyja, tehát otthoni nyelv a német, de magyarul beszélnek a faluban, amikor Heideggert hallja a tévében, úgy hallja, mintha az anyja beszélne. Tehát a német a magyar. És a német a magyar, és rád, és akkor ugye ő egy francia festő. És a Tolnai Kisinyovi rózsájához pedig azt gondolom, hogy egy fontos előkép. És akkor itt be is fejeztem, mert azt hiszem túlléptem az időt, de nagyjából a lényeg, ez a probléma felvetés. Köszönöm szépen.
Viszont nem szó. Igen? Most jó? Igen. Hát az előadásom címét nekem is korrigálnom kell egy kicsit. A nő történeti kontextus az nagyjából stimmel, viszont hát legjobb esetben is egy regényéről fogok csak beszélni, Lovas Ildikónak, vagy inkább csak egy fél regényéről, a Spanyol menyasszonynak az egyik száláról, tehát egy másfajta szemszögből jutunk el itt Csáthoz, a feleséget, Jónás Olgát megszemélyesítő Lovas Ildikón keresztül. Ugye hát ennek a regénynek van egy másik szála is, ami a 80-as évek Szabadkáján játszódik, és egy kamaszlány, vagy egy fiatal lánynak a szemszögéből szól. Ezt most én meglehetősen irodalmáriatlanul hanyagolni fogom ezt a szállat, vagy csak nagyon halvány utalásokat fogok tenni. Nagyon sokan írtak a 2007-es megjelenés után erről a regényről, úgyhogy nem igazán könnyű újat mondani. Hát itt ugye én megpróbáltam egy... Tehát ugye tudjuk, hogy a tények magában az elbeszélésben, és nem azon kívül vannak, de ez esetben talán mégis adekvát lehet egyfajta referenciális, vagy legalábbis a referenciát szem előtt tartó olvasat, vagy a szöveget azzal szembesítő olvasat, hiszen ennek a regénynek az egyik tétje éppen egy valóságos, az irodalom történetből jól ismert, mitizált történetnek a felhasználása, átírása. Ugyanakkor a referencia kereteit megpróbáltam egy kicsit tágabbra venni az életrajznál, és nem csak a csáti történet keretében olvasni a regényt, hanem egy tágabb kulturális kontextusba helyezni. A Jónás Olga hangján elbeszélt Csáth Jónás házasság, egyfajta napló monológ, amely aztán egyre inkább memoárba csúszik. Ez a fiktív életrajz vagy önéletrajz, valós dokumentumokat, naplót, levelet, végrendeletet és saját novellabetéteket is, tehát Lovas Ildikó saját novellabetéteit is beépíti, ami közül az egyik a Kedves Jenő története, egy remek dupla csavarral, egy áll vendégszöveg, amelyet a történet vagy az elbeszélő Kosztolányinak tulajdonít. Ennek kapcsán hangzik el a regény egészének megalkotására és befogadására nézve is emblematikus mondat, nem könnyű a valóságot úgy elmesélni, hogy hihető is legyen. Az életrajzból táplálkozó fikció óhatatlanul visszahat az életrajzra, hogy egy korábbi előadásra utaljak vissza, a V.S. című regényben ugyancsak egy valós személy kezd élni egy fiktív térben, és ez feltehetőleg nem marad hatástalan a figura történeti helyére vagy megítélésére sem. Csáth kultuszfigura és vértanú test, hogy Nemes Z. Márió kifejezését idézzem, aki az egyik számomra az egyik leggondolatébresztőbb kritikát írta a regényről. Tehát egyfajta kultuszfigura és vértanú test az irodalom történetben, a zseni kultusz, azaz zsenialitás és őrület együttjárásának mítoszát demonstrálja. Meggyilkolt felesége pedig a zseninek áldozó, arc nélküli csatolmányként van, vagy nincs, inkább nincs jelen a Csáth recepcióban. Lovas Ildikó regénye többek között e mítosz átírása, fölülírása, melyet a visszatérő mondat nyomatékosít, az ország legzseniálisabb férfiához mentem feleségül, és egy szarcsimbókkal élek együtt. Ha egy kicsit próbáltam utána gondolni hasonló klasszikus mítoszokat, vagy irodalomtörténetből, vagy mitológiából ismert történeteket átíró, mára önmagában is klasszikussá vált művekre, akkor hát több ilyen is eszünkbe juthat. Például Margaret Atwood Penelope-jája, vagy Carolyn Duffy Words Wife című verseskötete, amelyben Mrs. Midas, vagy Teiresias, Darwin és Faust felesége, vagy éppen Queen Kong szólalnak meg. De akár ide sorolhatók Angela Carter mese újraírásai is, a Csipke Rózsika vagy a Piroska történet nő szempontú újraírása. Másfelől a befogadóban felidéződhetnek a valóságos női memoárok is, melyek egy addig a férfiak oldaláról ismert történetet beszélnek el női perspektíváról például. Csak találomra néhány példa, ami az utóbbi időben ismerté vált: Anonima, egy nő Berlin bennye, vagy Polcelán asszonya frontonja, vagy Kosztolányi né tüzes cipő bennye, vagy akár a regényes Kosztolányi életrajz, vagy író feleségek memoáriai, Mikszátné, Vajda Jánosné, stb. És hát ugyancsak rémelhetnek tragédiába torkoló kapcsolatok, áldozatok, öngyilkos írófeleségek, szeretők, mint Holics Janka, Osváthné Steiner Kornélia, Kassákné Simon Jolán, vagy Korzati Erzsébet. Ezek csak ilyen mellékszál asszociációk. A valóságos Jónás Olgáról roppant kevés életrajzi adatot sikerült fellelnem. 1884-ben budapesti zsidó kispolgári családban született, 3 évvel idősebb volt, tehát Csátnál. Apja Jónás Jakab, vasúti tisztviselő, nővére Jónás Gizella. A levelekben említettek szerint volt még egy bátyja és egy öccse is. 1910 májusában ismerkedtek meg Csáttal, Ótátrafüreden, ahol az író ekkor fürdőorvosként dolgozott, és 13 júniusában házasodtak össze. A 3 gyilkos pisztolylövés 1919 júliusában dördült el. A köztes idő, vagyis a kapcsolat időszakáról Csát naplói levelei villantanak fel nyomasztó részleteket. A kevés biztos adat teret ad az írói alakteremtésnek, de kizárólag Csát viszonylatában. Jónás Olgának nincs, nem lehet Csát előtti vagy tőle független története. Idézek a regényből: hidegen hagyta minden eseménye az életemnek, ami azelőtt történt, hogy megismertem. Más időszámítás volt, az Sonkácskán mondta. Vagy a napló szavaival, bennem, Csát naplójának szavaival, bennem a végsőkig él a vágy, hogy más nő ne férkőzhessék közénk, hogy egy mással való szeretkezés emlékese zavarja meg a szerelmünk tiszta és pompás tónusát. A regénybeli Olga alakja összetett, egyszerre hagyományos és normaszegő nő, passzív, függő, odaadó áldozat, de aktív tekintettel, a test tudatos használatával, csábítással, gátlások nélkül megélt szexualitással. Ez utóbbi részben lovas alakformálása sejthetően, nyilatkozata szerint olyan figurát akar teremteni, aki méltó párja Csátnak. Idézek a regényből: a sok cincogó kisasszony és nő között én voltam az egyetlen, akit nem érdekelt a saját jó híre. Az az én fegyverem volt a tekintet, a lázas tekintet és a lanyha test. Én már 13 évesen sem osontam, térdeim összezárva pedig soha nem voltak. Vagy mintha egy játék részesei lennénk, játéki, ami csak az én fejemben létezik, és arról szól, hogy kettőnk közül én vagyok a férfi, és azt teszek vele, ami kedvem szerint való, hiszen többet tudok nála az életről, a testről. Ugyanakkor megjelenik a regényben a polgári idill fantáziája is, a férj akadémiai székfoglalója, a gyerek, derűs öregség. A naplóból, a Csát naplójából egy sokkal szemérmesebb, konvencionálisabb nő sejthető, akinek Csát előtti magántörténetéről nem tudunk, de úgy tűnik, hogy a regény szavaival lényegileg még szűz volt. A regényben Olga Csát kínzásában is méltó párként jelenik meg. A megcsalások, tárgyak összezavarása, amik feltehetőleg Csát morfiumos téveszméi lehettek, a regényben Olga valóságos elbeszélésének részévé válnak. Lovas Ildikó Olga képe tehát, mintha egy-egy ponton átfedésben állna a Csát paranoid nőképével, amely leginkább a korabeli Weiningeri filozófiában sűrűsödő nőképet tükrözi. A passzív, egyszer mint csábító, gátolatlanul odaadó, veszélyes nő ideáját. Csát nézőpontjából különösen a szer hatása alá kerülve, Olga és a nő általában gonosz, narcisztikus, megzabolázandó, veszélyes és rafinált lény, lehúzó, démoni, megrontó erő, aki ugyanakkor nélküle nem létezik, és előtte nem létezett. Csát óriási félelmet érez az énvesztéstől, a kontroll elvesztésével fenyegető testi vagy lelki kötődéstől. Ezt állandó kiszámítottsággal, kimértséggel, a másik érzelmeinek manipulálásával ellensúlyozza. Itt most a reális Csátról beszélek. Betegesen fél saját kiszolgáltatottságától, kényszeres igyekezete, hogy minden helyzetben fölényben legyen, kényszeres igyekezetet mutat, hogy minden helyzetben fölényben legyen, férfival, nővel egyaránt. A szexuális vágyat is ilyen kiszolgáltatott állapotnak éli meg, és a testi vágyak okozta függőségérzés elől menekül egy sokkal súlyosabb, végzetesebb függőségbe. A naplóból idézek, ebben az időben újra visszatértem a méreghez, főleg azért, hogy a veszedelmesnek ígérkező pásztoróráknál hidegvért biztosítsak magamnak. Csát regénybe is átemelt végrendelete, melyben már Olga ingóságairól is rendelkezik, 19. júliusában, öccsének, Brenner Dezsőnek szóló tanácsokkal zárul. Ha egy nőbe beleszeretsz, menekülj tőle, mert a szerelem, ha boldog is, elpusztítja az egyéniséget. A szerelem túlságosan aganzsálja az agyat a koituszoknál mindenféle képzetekkel, és így rontja az akaratot, de főleg rabság is a női gályába hajt. A szerelem tehát számára leküzdendő probléma, önfeladás, komplex, amely ellen védekezni kell önmaga és a nő teljes kontrollálásával. A nő veszélyes gonoszságára irányuló projekciót később a végletekig erősíti a kábítószer okozta paranoiditása, vonatkoztatásos téveszméi. A nőt teljes önalávetésre kényszeríti, mégis úgy érzi ő az, akit megtévesztettek, kifosztottak. Újra a naplóból idézek. Haza kísért, nem beszélt, mármint Olga. Ezt szándékos gonoszságnak tekintettem, azaz tűrhetetlen szexuális önzésnek, amelyel minden percben aktuálissá akarja magát tenni. Aztán pár órával később azt írja, teljes kritikával néztem kóros észműködésemet, és mégis végeredményben, mint a paranoiás, odajukadtam ki, hogy mégse vagyok bolond. Vagy egy szintén kései utolsó évben írt levele Kosztolányihoz. Ti tudtátok, hogy micsoda ostoba baromságot követtem el a házasságommal. Hogy egy legmagasabb rafinériájú címeres szajhát vettem nőül, aki rossz volt és ördögi. Sejtem, hogy 14 augusztusában és 15 őszén téged is elcsábított. Valódi gonosz nő volt, aki mesterien értett hozzá, hogy félrevezessen. Nem azt panaszlom fel ónak, hogy megcsalt, ismétlem, ez csekélység ahhoz képest, hogy folyton kínzott, nyugtalanított. Ha alkalom volt, adta a féltékenyt és rémes patáliákat csapott, szintén figyelemelterelés céljából. Borzasztó sorsa, elgondolom, mi lehettem volna, ha ezt a démont, ezt a Kármennél és Szaffónál nagyobb kát nem hozza utamba a sors. Anyikának köszönöm jóságát, ezt a végrendelet végén írja, anyikának köszönöm jóságát, és mondd meg neki, hogy különösen hálás vagyok, amiért Olgát helyesen diagnosztizálta már az első alkalommal. Az csak egy mellékszál, hogy Csát eltiltotta Olgát Kosztolányéktól és Bőmarankától, és ettől a társaságtól is. Most itt részben visszatérve a regényre, különösen érdekesek azok a momentumok, amikor Olga beleolvas és beleír Csát naplójába. Ez a gesztus akár a szoros szimbiózis, a mély összetartozás, a bizalom jele is lehet, azonban itt inkább a kontroll, a regényben pedig kifejezetten a kínzás eszköze Csát kezében. Olga ugyanis Csát utasítására és az ő hangján, mondhatni az ő szája íze szerint, talán egyenesen az ő diktálására ír a füzetbe. Részben hasonló indítatásból, de jóval ironikusabb és irodalmi formában írja meg Gertrude Stein a Lisbeth Toklasz önéletrajzát, amely leginkább önmagáról szól az odaadó társ szemén át. Tehát ebben is van egy hasonló motívum. A regényben Olga Csát gyerekkoráról olvas rajongva, aztán a különböző nőkről szóló bejegyzések között keresi kétségbe esetten a saját nevét. A valóságos naplóban Olga olyan témáról, nevezetesen a szüzesség megtartásáról, odaadásáról elmélkedik, amely beszédesen kifejezi a korabeli társadalom férfinő viszonyainak mélységes aszimmetriáját. A nő odaadja szüzességét cserébe azért, hogy a férfi hajlandó feláldozni szabadságát a házasság oltárán. A férfinak tehát alapvetően áldozatot, önmegtagadást jelent a házasság, melyre erkölcsileg, egzisztenciálisan a nő szorul rá igazán. Míg a regény azt sejteti, hogy Olgának számos kalandja volt már Csát előtt, a napló arra utal, hogy féltve őrzi szüzességét az igazinak. Persze nem lehetünk biztosak benne, ki is beszél valójában a sorok mögül. A valóságos naplóból idézek, Olga bejegyzése. Ma, amidőn följegyzéseit olvastam, meggyőződésem volt, hogy mi egész életre egyesülünk, egymáshoz tartozunk. Azt mondja, jövőjét, szabadságát nekem áldozza. És szívesen teszi. És mégis, ha nekem kellene áldozatot hoznom, gondolkodóba esném. Áldozatot hozni sokféleképpen lehet. Jé viszonzást kíván. A legnagyobbat, a legértékesebbet, amit nő férfinak nyújthat. A szűziességet gondolja. Igaza van, ez a legméltóbb viszonzás azért a nagy áldozatért, amit értünk a házassággal hoznak. Tehát őrizni, félteni kell, hogy akkor mi is a kellő viszonzást adhassuk. Olgában a szerelmének való engedelmesség és a női szemérem csatája zajlik. Attól tart mindkét esetben szüzessége, megúvása és odaajándékozása esetén is csát elvesztését kockáztatja. Újra a naplóból idézek. Az a vágy, hogy jé, minden óhajának eleget tegyek, lenyűgözött, és most már magam is fogva voltam a sajátságos és nagyszerű gondolat által. De a szemérem érzetem, a félelem, hogy esetleg veszítek, jé, és magam előtte nőietlenség által, a kivitel módja, fellázadt ellene. A csát-Jónás viszonyban a mai kifejezéssel élve bántalmazó kapcsolat minden formája és eleme felismerhető, a fizikai és verbális erőszak, a kontrollálás, az izolálás a környezettől. A regényben mindez a legszélsőségesebb szadizmusig jut, a féltékenységi rohamoktól a krétával kijelölt szimbolikus zárkán át, a késsel való fenyegetésig és a szexuális játékból életveszélyes aktussá váló kikötözésig. A napló bejegyzések is azt sugallják, hogy a kapcsolatban mindennaposak lehettek a bántalmazások, büntetések, különösen csát szerfüggésének, paranoid rohamainak felerősödésével. Idézek a naplóból. Otthon a hangos és szangvinikus csát oldaláról. Otthon a hangos és szangvinikus feleselése miatt kénytelen vagyok brutális lenni. Pár évnek kell még elmúlni, mire Olga rájú, hogy férjének minden tanácsa szentírásnak minősítendő. És erre következik egy zárójeles bejegyzés Olgától. Már is belátom, édes pici kis nő Olga. Ami megint csak kérdéses, hogy mennyire tekinthető önkéntes bejegyzésnek. Vagy egy másik naplóbejegyzés, nem is telefonált, hízelgő rám nézve, hogy ennyi fáradtságot vesz manőverek kigondolására, de meg kell érte mégis büntetnem. Vagy épp ezt akarja. Félek, hogy túlságosan megszokja a verést. Jónás Olga ezt követő feljegyzéseiben, melynek hitelessége persze kérdéses, lázadásnak nyoma sincs, a teljes megadás, sőt a leigázás bizonyos mértékre való igény fejeződik ki benne. Tehát Jónás Olga bejegyzéséből idézek. Minden úgy történt, ahogy megsejtettem. Jött, ölelt és megvert. Annyi bizonyos, hogy mentséget nem találhatok, hiába panaszkodnék, vagy volna igazam, mert ő nem akarja. Annyira képes hatni rám meggyőző képességével, hogy többször, nem mindig, magam is azt hiszem, hogy neki van igaza oly dolgokban, melyeket előzőleg éppen ellenkezőnek találtam. Mi lehet ennek az oka? Bizonyára az én gyöngeségem, amit most találok meg magamban. Nem tagadhatom, hogy kellemes, jó eső érzést vált ki belőlem, ha egy kicsit zsarnokoskodik. Ilyennek szeretem a férfit. De ha túlságba vinné, vagy látnám, hogy csak ezért teszi, nem jó lenne. Egy másik alkalommal úgy nyilvánul meg, mint egy gyerek, akinek jóvá kell tennie engedetlenségét. Ezekből a sorokból szintén csát hangját hallhatjuk ki. Ma, amidőn vonakodtam vele kocsizni, egy elhibázott szó vagy hangsúly miatt csak nem komolyan megharagudott rám. Az első pillanatban éreztem, hogy ha idejekorán be nem látom hibámat, azt jóvá nem teszem. Ez a félreértés komoly fordulatot adhat a mi szép, harmonikus szerelmünknek. Lovas Ildikó nőszempontú látásmódjának határait mutatja, hogy kölcsönös függésként állít be olyan helyzeteket is, ahol egyértelműen a nő van fenyegetett állapotban. Egy példa erre, amikor, és itt most egy pillanatra mégis átugrom a másik történet szára, a 80-as évekbeli szára, amikor egy férfi kis hián megfojt egy nőt szerelemféltésből, amikor is az elbeszélő így kommentálja a jelenetet. Akkor még nem tudtam, hogy tényleg vannak ilyen helyzetek, létezik ez a fajta kölcsönös kiszolgáltatottság. Mint minden testi-lelki erőszak, csát követelései sem a szerelemről szólnak, hanem a birtoklás vágyáról, amely személyisége alapvonása. Csátnaplóit végig kísérik a listák, lajstromok, számok. Regisztrálja bevételeit, kiadásait, írásait, testi funkcióit, és nem utolsó sorban kényszeres Don Juanként koitusai számát. Ez az anyagi és metafizikai bírvágy valami csillapíthatatlan éhségérzet hiány ellensúlyozására irányul. A történet végén, a regénybeli történet végén csát testi leromlásával a viszony valamelyest átalakul, a regény szerint egyenesen megfordul, csát elveszti fölényét, beteggé áldozattá válik, de nem szerethető, hanem szánandó és taszító áldozattá, aki emberi formáját hagyta el. A regénybeli Olga szavaival kívül kerültem a világán, ismerettségünk alatt először történt meg, hogy kívülről láttam őt, szánalmasnak láttam. És a regényben is idézett napló szavaival, oly undok, gyenge és szánalmas vagyok, mármint ezt csát szavai, hogy valósággal csodálkoznom kell Olgán, hogy még szeret és nem csal meg. A férj azonban így is agresszor marad, sőt, attól, hogy Olga kiszolgáltatottnak látja, még inkább azzá válik. Olga szexualizált teste helyett most az ő széteső, taszító, objektszerű teste kerül a középpontba. Olgával gyógyítja magát. A regény erőteljes szavaival tépést csinált a lelkemből saját gennyes sebeire. A regény érzékletesen feltárt rétege az anyaság, a szoptatás, a csecsemőhöz való ambivalens viszonya Olgának. Itt fontos és fontos támogató szerepe van a fantasztikus történeteket mesélő cselédnek, Veronnak, aki a nők közötti intimitás biztonságát nyújtja, és egy rövid időre felvillantja Olgában egy elképzelt alternatív életforma lehetőségét, ami hát fantázia marad. Ugye itt hát van egy érdekes időcsavar, magának a gyilkosságnak a leírása már megtörténtként utólag idéződik fel, mint egy ilyen kisvárosi pletyka. Igen. Ezzel kapcsolatban még egy önkéntes nyilatkozat Olgától, amit Kelecsényi László idéz. Csát Brenner Dezsőnek írt utolsó előtti regőcei levelében arról számol be, hogy Olga 1919. július 14-én írásba foglalta, hogy együtt halnak meg, közös elhatározásból lesznek öngyilkosok, de a levél zárójelbe tett mondata arról árulkodik, hogy a nyilatkozatra Csát kényszerítette Olgát, ha akarom, megölhetem őt, és senki se fog gyilkosnak mondhatni. Bár mindvégig az ő hangját halljuk, Olga csak Csáton, a kapcsolaton keresztül létezik, nincs, nem lehet tőle független története, személyisége, minden egyéb viszonya is ehhez képest értelmeződik. Ez pedig egyre kevésbé szabad választása részéről, beléje falazva, olykor bőrszíjjal hozzá kötve él a kínnal telt házban, ahogy a regény szavaiból idézzek. A történet a kezdetben még kölcsönös szükségleteken, később egyre inkább kölcsönös függésen alapuló férfinő kapcsolat szélsőségekig vitt formájának látlelete, olyan destruktív kodependencia, amelyből Olga sem képes kilépni. Az énvesztés, a függőség mindkettejüket béklyozza. Csátot egyre inkább a szer, Olgát Csát tartja fogva. A gyógyír pedig kívül a szerben van, nem pedig a kapcsolatban. Egy naplóbeli mondatot idéznék újra, fiam, azt te jobban szereted, mint engem, mondja Olga. A regény a szavakon túli érzéki regiszterekben való jártasságot tulajdonít Olgának. A regényből idézek, sohasem vezettem naplót, gyerekes dolognak tartottam. Engem a színek, szagok, érzések, emléke pontos irányban tartott. Ugyanakkor szóhoz is juttatja érzéki érzékletes női nyelvvel, szavakkal, történetekkel, személyiséggel ruházza fel. A történet egyediségével, egyszer s mint példázatszerűségével kitörölhetetlenül beleír a kánonba, beleénekel egy új szólamot. Köszönöm.
Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én, ha már mindenki kötekedett a címmel, akkor én annyiban egészíteném ki, nem a szervezők, egyetértek a szervezők címadásával, csak annyit beleböknék, hogy a kortárs fiatal költészet, hogy róluk is legyen már egy kis szó jelen konferencián. Előzetesen tennék egy előhangot, miszerint egy veszteség listám van, amit föl kell áldoznom az idő oltárán. Az egyik az, hogy itt a szekciómtól eltéről nem lesz szó Csátról, bár szívesen beszélnék róla. Illetve be kell jelentenem azt, hogy valószínűleg Hajnóciról is kevés szó lesz, illetve áttételesen. Ennek az lett a következménye, hogy a nagy kiosztmányírás közben elfeledkeztem arról, hogy hozzak Hajnóci idézeteket is, úgyhogy engedjék meg nekem, hogy akkor itt most egy picit támaszkodjak mindenkinek a előzetes háttértudására. Vagy ha nem, akkor remélem, hogy az előadás után majd vagy felháborodásba, vagy valamilyen módon, de utána olvasnak, hogy mondtam esetleg sületlenséget. Továbbá nem fog foglalkozni az a Hajnóci recepciónak azzal a kérdésével, hogy tulajdonképpen Hajnóci Péter prózájának befogadás történetében milyen kánonmozgások, illetve kánonviták figyelhetők meg, valamint azt a kicsit ilyen paradox szituációt sem fogom most megvizsgálni, hogy tulajdonképpen ugye az úgynevezett Péterek nemzedékéhez szokták kapcsolni a Hajnócit. Ehhez képest elég kurtán, furcsán alakult a tovább hagyományozódása. Barbár módon mondhatnám most azt, de csak itt a élő szóban, hogy mondhatni azt is, hogy kicsit kiitta magát az irodalom történetből. Úgyhogy ezt most félretenném, és lenne egy olyan aspektus a dolognak, ugye, hogy a prózát érdemes lenne nyilván értelemszerűen megvizsgálni. Nem erről van szó, mivel hogy számomra az volt egy ilyen izgalmas kérdés, hogy mostanában, köszönöm szépen, érdekes ilyen mozgások történtek a fiatal lírában, ami ugye egy fajta ilyen váltásként is értelmezhető, és ez érdekes visszacsatolása a Hajnóci prózára. Jó, ennyit szerettem volna elmondani, illetve, bocsánat, még egy dolgot, amivel lerövidítettem az írást, hogy a Hajnóci prózának van egy olyan aspektusa, amire Szkárosi Endre világít rá a költői nyelvkezelés változatai Hajnóci késői prózájában című tanulmányában, miszerint ugye ezek a úgynevezett szkázoknak egy olyan nyelvkezelése van, olyan narratív, illetve retorikai stratégiákat alkalmaznak, amik Szkárosi szerint már túlmutatnak valamilyen módon a prózán, másfajta nyelvkezelést mutatnak fel, és ezért ugye van egy ilyen hipotézis, hogy inkább a költői nyelvhasználat felé tolja el a Hajnóci értelmezést. Ez egy izgalmas terület, most nem akarok rá kitérni. Szóval akkor, amiről viszont szó lesz, akkor hoztam egy mottót is, mely úgy szól egy Zuboly nevezetű úriembertől, miszerint ide nekem az oroszlánt is. Tehát előadásomban Hajnóci Péter irodalmi hagyományát vizsgálom a kortárs fiatal költészet felől olvasva. Ezen kutatásokra két döntő észrevétel vezérelt. Az egyik, hogy az általam ismert szakirodalmakban meglehetősen kevés szó esik Hajnóci irodalmi utóéletéről. A másik pedig, hogy a hazai tudományos kritikai diskurzus erősödése mellett egyre hangsúlyosabbá, meghatározóbbá válik a Hajnóci korpusz nyelvi irodalmi felfedezése, újraértékelése a kortárs irodalomban. Tehát némi erős gyanúra okot adó nyelvi esztétikai morajlást érzékelek a kortárs fiatal irodalomban, mely rezonanciák, mint a Hajnóci felől érkeznének. Megjegyzem, illetve mentegetőzöm, az alábbi gondolatok egy része még merő hipotézis, így további kutatások természetesen szükségesek az állításaim kielégítő igazolására. Tehát ugrás. Hajnóci költészeti recepciójának feltárása az aligha nem széles spektrumot kellene áttekinteni. Közhelyszerű lenne a nagy költőbarát Petri György munkásságát megvizsgálni ehhez a kérdéshez, de feltételezem, Szkárosira és Marnóra, mint költőre is hathatott-e poetikus Hajnóci nyelv. Érdemes itt még megemlíteni a 90-es évek második felében indult Nyilas Attila Holtjáték című verses kötetében megjelent a Kavisz című versét is, mely egyfele egy omázs a Hajnóci, ugyanakkor a vers szerkezetileg át is veszi Hajnóci ismétléses szerkezeten alapuló prózatechnikáját. Az itt felsorolt nevek csupán pillérei lehetnének egy későbbi alaposabb vizsgálódáshoz. További cölöpök leveréséhez segítségünkre lehet Dunajcsik Mátyás kritikája a 2007-ben megjelent Összegyűjtett Írások című Hajnóci kiadásról, és aki szintén a Hajnóci próza költői erejű írásairól beszél. Ezt idézni fogom, de ez szerepel a kiosztmányon is. Tehát idézem. A latin betűk, a kopnők, az embólia kisasszony, a veseszörp, a pad, a síták, a nagymama beszáll, és a Meghalt a trikom című írásokra gondolok, melyeknek mitikus tárgyakat megszemélyesítő képes utalásos beszédének szorongást írája azóta is kísért a kortárs költészetben. Kemény István a Némahát című könyvének a tévé, a rádió és a műanyag című versében, mintha Hajnóci meghalt trikója és felakasztott padja köszönne vissza, ahogyan a latin betűk című írásban talán a semmi eset példázatának előképére lelhetünk kemény legutóbbi kötetéből. És ugyanígy a legfiatalabb költőgeneráció egyes alakjainál. Bajtai András átlátszóvárosát, mintha egyenesen embólia kisasszony alapította volna, mely fölött kopnők gyakorolják az ellenőrzést, és a kocsmákban és pokoli pipsukban hajnalant a veseszörpöt mérnek. Nem ez Mário alkalmi magyarázatai pedig, mintha azt a filológiai miszticizmus gondolnák tovább, melyről Alexa Károly írt az idézet hajnoci szövegek kapcsán. Idézet vége. Tehát, még egyszer összegezve, Kemény, Bajtai, nem ez Mário. Fentebsz Károsi, Marnó, Nyilas. Úgy tűnik, egész szépen képezhetnénk egy hidat a 80-as évektől a 90-es éveken át a kortárs fiatalokig. Már csak Szíj Ferenc hiányzik. Keményről most nem beszélnék, talán inkább majd egy másik alkalommal, minden esetre vegyük jegyzőkönyvbe Marnó mellé. Sokkal inkább a fiatalok foglalkoztatnak. Két fiatal költő persze több szempontból is közös halmazt képezhetnének. Például mindketten kifejezetten vonzódnak a szürrealisztikus látomásos képekhez, a félelmetes, groteszk és vizuális thriller atmoszférához, továbbá erősen narratív szerkesztésű próza és versatáron határán mozgó szövegeket írnak. Mondhatnánk azt is, ideális tanítványok lehetnének. Dunajcsik alapján lehetőségünk van kicsit tüzetesebben, azaz a szövegek olvasásával is megvizsgálni, sőt egyéb érveket is felhozni állítása helyessége mellett. Nézzük meg akkor, hogy miről is van szó. Nemezzé a fogtündér. Mint említettem, Dunajcsik szerint nemezzé, mintha a fiziológiai miszticizmus alapszövegeinek szellemidézője lenne. A felvetés nem alaptalan, sőt a gyanú egyre erősebb. 2010-ben ugyanis Bauxi címmel jelent meg nemezzé második kötete, mely sok szempontból támpontot adhat. Ám mivel a könyv rendkívül frissnek számít, kritikai recepciója is még csak éppen útjára indul, mindössze párhuzam legerősebb aspektusára hívnám fel a figyelmet. A kötet egyetlen konkrét, tudtommal, Hajnóci parafrázisként értelmezhető írása a Fürdés című rövid kétsoros vers. Bár ez a mondatom nem igaz, de most kimondom, hogy kényelmesen elférjen nyári melegben, ezért idézem is. Olyankor sötét van, mint egy nyúlban. Idézet vége. Szívesen beszélnénk most egy Monty Python gyaloggalop című filmjének vonatkozó jelenetéről, de talán lényegesebb az, hogy ez a szerkezet ismerősen csenghet Hajnóci a Parancs című kisregényének sokat idézett első sorából. Idézem, sötét volt, mint egy fasírtban. Idézet vége. A mintha szerkezeteket tehát félretehetjük, hiszen ezzel az intertextuális kapuval ténylegesen is párbeszédbe lép a két szövegkorpusz. A motívum átírásának gesztusával a hasonlat ugyan elvesztette a húspépben rejlő abstrakciós erőt, ettől persze a hasonlat nem kevésbé homályos. Sőt, a szürrealisztikusság inkább csak fokozódik, mivel a címet követve éppen egy mindennapi tisztálkodási rituálé válik nyomasztóvá és kísértetiessé. És valahogy ebben a laza továbbírásban ragadható meg a két szövegkorpusz közti különbség és hasonlóság is. Az alkalmi magyarázatok a húsról és a Bauxi című kötetekben a testrészek metaforikus burjázása, váratlan kitüremkedése és vándorlása, valamint a testiség szürrealisztikus groteszk megjelenítése, az emberi és nem emberi, az objektum-szubjektum összekeverése, leginkább Hajnócira emlékeztető jegyek. Csak hogy egy-két példát hozzak, idézzem az alkalmi magyarázatokból. A kolbász olyan, mint egy rövid, de öregebb kar. Ez a köszönet, ami megállít című versben. Illetve az emberábrázolás nehézségeit még inkább radikalizáló második kötet első ciklusában a különböző testrészek, fog, fej, láb, fül, stb. Válnak kompozíciós szervezőerővé. Ám még Hajnóci esetében a testi roncsolódás a legtöbb szövegben általában szubjektum széthullásának egyik textuális tünete, nemezzé versei eleve lemondanak erről a szubjektum felfogásról, és sokkal inkább a veseszörp nyelvkritikai aspektusait folytatják tovább. Ennek nyomán pedig az eltávolítás helyett testi mélyfúrásokat végez. Idézem, milyen viszonyban lehet az ember a saját anyagával. Vagy visszamegyek a testelé bele a tejbe. A test tehát mindkét szerző esetében beleíródik a nyelvbe, szétszólódik, majd dekonstruálja a reprezentációs teret, de ebből az antropológiai különbségből fakad, hogy a Bauxit verseiben a szervetlen test a világ újraírására, illetve teremtésére is alkalmas lehet. Idézem, a szemgolyóban idegi víz, májfoltok a parton. Illetve egy másik idézet, azt mondja, arra vár, hogy feljöjjön a májgömb, és enyhet adó fényében mind elaludjunk, idézet vége. Elnézést, hogy nem tudok olyan jól felolvasni, mint Mário, de talán így is lehetett érzékelni. Szóval természetesen tisztában vagyok azzal, hogy az itt említett szempontok elsősorban Per Krisztián vagy Marno János költészeté felé vezetnek, de meggyőződésem, hogy a test reprezentációnak és retorikai működésének további értelmezéséhez érdemes lenne Hajnóczy novellákkal is összeolvasni Nemezzé verseit. Lássuk a másikat. Bajtai a betűember. Bajtai András második 2009-es Betűember című kötete már jóval konkrétabb támpontokat adhat egy ilyen vizsgálódáshoz. Egyrészt az egész kötetet egy embólia kisasszonynak tett ajánlással kezdődik, amit ha szó szerint értünk, akkor visszavezet bennünket a Jézus mennyasszonya című könyvhöz, valamint a vonatkozó íráshoz. Továbbá a Betűember címadó harmadik ciklusának elején egy a Jézus mennyasszonya című kisregényből származó álom szerepel mottóként. Hogy egy ajánlás vagy egy mottó mennyire beszédes lehet, arra éppen a Hajnóczy szövegek szolgálnak tanulságul. Irányjelzők, melyek különböző értelmezői utakra csábíthatják a befogadót. Zsönet felosztása szerint a mottók paratextusok, belépők, kapuk a könyvek világába. Olyan, mint a küszöb, mely egyszerre a lakótér külső belső határainak láthatatlan jelölője, melyen öntudatlanul átlépünk, de akár meg is botolhatunk benne. A mottók ugyanakkor egy ismertebb, vagy kevésbé ismert beszélő hangjának, szavainak kölcsönvételeként is funkcionálhatnak, melyek már eleve bizonyos jelentéstartományokat mozgathatnak meg. Mi köze van hát a betűembernek embólia kisasszonyhoz? És hogy mi az, amit bajtai versei kölcsönözhetnek ettől az idézett hangtól? A legegyszerűbben talán két szövegrészlet párhuzamba állításával lehetne illusztrálni, melyek leginkább szintaktikai, valamint a gondolat asszociatív felépítésében hasonlítanak egymásra. Idézem, hogy a Hajnóczytól, mivel embólia kisasszony a lelkedbe telepszik, lehet egy madárröpte, víztiszta kékje, egy kavics, egy kökénybokor, a feleséged, az anyád. Ugye idézett a Betűemberből, bárki lehet című vers. Végül is bárki lehet. A postás, aki megtanít titokban horgonycsomót kötni, a virágárus, aki az újságban az összes kérdőjelet felkiáltójelre cseréli, vagy a délutáni alvás az óvodában, takaró alatti csönd, anyám szilveszteri kocsinyája. Ez az összevetés alig, hanem még elég kevés lenne Róma elfoglalásához, vagy épp egy jól megalapozott érveléshez. Bár terjedelmi okokból nincs módon most végigelemezni a teljes kötetet, néhány szempontot azért felvetnék. Általánosságban a következő tematikus motivumokban látom a lehetséges kapcsolódási pontokat. 1. Az ismeretlen másiktól való félelem. 2. A beszélő szubjektum és a saját test idegensége, az elbeszélőből kinövő sötét lény. 3. A beszéd eredetéről való tudás hiánya, eltörlése. 4. Az individuum testi alkotó elemeivel való játék. Ezúttal azonban csak az első két pontra koncentrálnék. Az embólia kisasszony, tehát a Hajnóczy-féle embólia kisasszony címszereplőjét rendszerint az elbeszélő kivetített ösztönényeként, a kimondhatatlan, szimbolizálhatatlan mélység nyelvi megjelenítőjeként értelmezik. Egy azonosítatlan kísérteties másik, egyszerre a lírai ilyen szorongásainak antropomorfizált megjelenítője, valamint a fiktív világba vetített szövegentitás. Embólia kisasszony tehát eltörli a fikció és a valóság határait, ellenáll a tudati megismerésnek, illetve a nyelvi fogalmi megragadhatóságnak. Ezt mutatja már maga a névadás, hiszen embólia kisasszony egy betegség elnevezéséből emelkedik metaforikus szintre, és a szervi testi származás alapján értelmezhetjük úgy, mint a szövegben vándorló, disszeminálódó jelölő metaforája, mely elzárja a megértés és az értelmezés útját. Ugyanakkor a megszólást is ő teszi lehetővé, akitől a nyelv és az ihletforrást jelentő eleddig végig nem gondolt gondolat ered, aki tudati határokig jutatja el a szubjektumot. Nem véletlen, hogy embólia kisasszony végül a halálba is elkísér, és olyan tapasztalatokat mutat meg, melyek elfojtott hatalmi vágyakat és erőszakot, obszén élvezeteket hoznak felszínre. Embóliához hasonló figurákból Bajtai többet is teremtett kötetében, számos versben visszatér ez a struktúra, de név szerint két ilyen lény jelenik meg. Az egyik az első ciklusban megjelenő süketnő, a másik pedig maga a címadó betűember. Az itt elmondatokra példának hozhatjuk fel a jó cím és a megszólító is verseket, melyeket olvashatnak a lapon. Az egyik legfontosabb motívum, ami összeköti ezeket a szövegeket, a tekintet. Ha jól számoltam, akkor a kötetben legalább 35-ször fordul elő a látás aktusára vonatkozó valamilyen utalás. Itt emlékezhetünk Embólia kisasszony átható tekintetére, idézem, néha furcsán villan a szeme, ahogy a szabó pápa szeme, amikor mértéket vesz. Ő is effélét cselekszik, de nem nadrágot vagy téli kabátot akar varni néked. Akaraterődet méri fel, elszántságodat a harcra, ő ellene. Tehát nem sejtesz semmit, legfeljebb elkapod merő véletlen Embólia kisasszony furcsa szemvillanását. Idézet vége. A másik általi megfigyeltség, tehát a bajtai versekben is hangsúlyos mozzanat, és a szorongás elsődleges fétise forrása. Következésképp a lirai én is csak ebből a szorongásból képes felépíteni saját magát. Ugyanakkor a versbeli megszólalók megfigyelőként vesznek részt a különböző eseményekben, ilyen például az Egyetlen zene vagy az Elváló című vers. A lirai én tehát csak a másikkal szemben, mint megfigyelt és vagy mint figyelő tudja meghatározni saját magát. Problémák ott kezdődnek, hogy a versekben nem lehet elválasztani külső-belső, objektum-szobjektum közötti különbséget, és az én egyben ő a tárgy világgal. Ezzel is csak az én és az identitás változékonyságát, fluiditását hangsúlyozva, mint a Ketrecek vagy a Mező című versekben. Mondanom sem kell, akár csak Hajnóci írásaiban. Érdekesnek találom továbbá a névadásban rejlő különbségeket is. A betűember figurái inkább a nyelv materialitását jelentő betűkből emelkednek névvé. Bajtainál az elbeszélve szimbiózisban élő idegen, a doppelgenger nem csak mint a szubjektum halálával fenyegető másik jelenik meg, hanem mint a szöveg és a nyelv másikja, mely előbb-utóbb bekebelezi a megszólaló ént, a beszédet és az írást. Ez jelenik meg a címedő figurájában is, melyet szintén olvashatnak a kiosztott lapon. Embólia kisasszonyhoz képest annyiban elmozdulás történik, hogy a beszélő szubjektum részéről jóval familiárisabb a viszony a szorongás jelentő képzetekkel. A betűember ugyanúgy az ösztönén kivetítődése, aki bizarr testi megjelenésével, írástudatlanságával, hangsúlyosan prekulturális szinten áll, kultúrába emelésével viszont a lirai én a megértés biztosító hiányzó ékezeteket nyerheti. A körömlevágás inverz módon éppen a lemetszett ékezetekben tér vissza metaforikusan. Ez a gondolat jelenik meg a fentebb már idézett versek mellett egyébként a másik oldal, illetve a Kislány című szövegekben is. Bajtai verseiben úgy tűnik valamilyen módon a szöveg és a megértés előfeltétele a félelmekkel, szorongásokkal való szembenézés, törődés, ez az erő, amelyből a beszéd táplálkozik. Bajtai tehát nem egyszerűen tiszteleg a megidézett Hajnóci alakja előtt, hanem szorosabb nyelvi retorikai szinteken fonódik össze a szövegekkel. A Hajnóci próza egyértelműen egy követésre, imitálásra érdemes korpusznak tűnik fel Bajtai verseiben. Megkockáztatom, hogy ez a hatás mentesnek tűnik mindenféle Blume értelembe vett hatásviszonytól. Nem trónfosztás zajlik, sokkal inkább egy olyan felszabadultabb, nyugodtabb nyelvi párbeszéd, melyről például Krusovszky Dénes beszél egy interjúban a kortárs fiatal szerzők kapcsán. Tehát, hogy mikor párhuzamos örökségekkel foglalkozunk, ez azért is lehet érdekes, akkor ne csak a nagy nevekkel foglalkozzunk, hanem lehetőleg a fiatalokkal is, hiszen ugye a jelenlegi kortárs költészetet nézve egy olyan jelenséget figyelhetünk meg, ugye amikor a hagyományválasztás szabadságának a jegyében egy meglehetősen differens esztétikai kánon alakul ki, ugye, mely nem különböző irányzatokhoz vagy csoportosulásokhoz, sem pedig műfajokhoz kötődik, hanem ugye egy egész érdekes szerzői csomag alakul ki, ugye Cucurelli, Szí, Marnó, Kemény, és még lehetne sorolni. Ugye ezek a példák engem biztos, de ugye arra sarkalhatnak bennünket, hogy nézzünk egy kicsit szét alaposabban a kortárs magyar fiatal költészet területén is, csak hogy ne kapkodjunk. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen az előadást is. Ugyan van egy órácska csúszásunk, de gondolom egy olyan 15 perces kis tanakodási idő van még. Akkor azt javaslom, hogy mindenki, akinek hozzáfűzni valója van, kérdése van az előadásokhoz, tegye fel. Még ne legyen senki tapintatos az idővel, hát azért erre érdemes időt szállni.
Behoztuk, szerintem
most jó vagyok. Hát úgy jöttem a behozásra, hogy most nyugodtan tudunk vitatkozni, csak ne a fociról.
Hát akkor a focin kívül kinek van kedve? Most megy az észak-amerikai kosárlabda döntője. 3-2 a Dallas javára. Igen.
Hát Bián született.
Bián született, és ő gyerekkorukban ismerik egymást, és a Juhász Ferenc versekben visszatérő szereplő is, nem csak mint gyerekkori figura, hanem mint egy művészeti összekötés is. Csak olyan érdekes, hogy a világ. Hát itt van egy Juhász Ferenc, az ő művében rendszeresen előkerül az, amit a Hantaival folytatott, arról a művészetnek legyen eléggé felszerűsített, de hogy itt a dolgok. Művészetnek mi a lényege, a hiány vagy a hiány ellentéte? A Hantai azt mondja, hogy hiány, a Juhászunk azt mondja, hogy nem. És ezen is szivakodnak. A Juhász ezt többször közvetíti, és akkor a Juhásznak az a dogmája, hogy a kimondás, a kimondás, a kimondás, és akkor ez az összeszűje. Nagyon szépen realizálja is. Ezzel magunkat elfogadhatatlan érezni fel. És akkor rémülten emlékezik meg arról, arról a levélről, amelyben a Hantai azt írja, hogy, hogy fehér területre, fehér felfest. Ez egy idejük, és hogy ez az ideális.
Igen, hát ugye Hantai a gyerekkorában megvakult egy diftéria betegség következtében, egy rövid időre elvesztette a látását, és akkor csak tejfehéret látott egy ideig. És ő ezzel magyarázza azt részben, tehát ezzel az önéletrajzi motivummal, hogy ez a fehér felületek, ugye az egész korai képein is ott van mindig a színes, az élénk, ragyogó színek, és akkor a fehér felület, ami beleivódik. Na most ugye itt ebbe a vitába, hogy látható vagy láthatatlan, tehát a rózsaszín írás, megmutatod, légy szíves, fölmutatod. Tehát a rózsaszín írás, ugye ez egy több mint 3x4 méteres fal. És Hegel, Goethe, Loyola Ignác, a Biblia idézeteket ír föl ezekkel a különböző színekkel a falra 365 napon át. Na most, tehát ugye kicsit az Eszterházy, amikor lemásolja, tehát ez egy hasonló gesztus, de ő ezt 365 napon át csinálja egy hit nélküli, tehát hogy nem egy, tehát hogy akkor nézzük meg, hogy gyakorolunk egy ilyen vallási valamit, fölrajzolja a falra a filozófia, tehát a tudást. De maga az írást nem lehet elolvasni. Tehát fönn van a falon, fönn van a nyom. És elindít egy tehát ugye őnek az volt az elve, hogy olyan festészetet csinálni, amikor nem tudom előre, hogy mit akarok megfesteni. Hanem elindul egy kísérlet, és majd lesz valami a végén. Azt gondolnánk, hogy szürke lesz ez a fal. De ott lehet látni a képen, hogy ragyogó rózsaszín, ilyen szinte testszín. És akkor ugye ebből, hogy megszületik a rózsa, tehát a rózsán túli rózsa, stb. Ott van egy nagyon szép idézet a Szikszut, hogy hogy jutunk ki a rózsához, ez a misztikus rózsához a végén. És tehát itt a láthatatlan írás, az, hogy tulajdonképpen, hogy tanulunk meg, vagy csináljuk a vallási rítusokat, küzdünk a tudásért, küzdünk az önkifejezésért, de sose oda jutunk, mondja a Hantai, ahova elindultunk. Mindig máshova jutunk, mint ahova elindultunk. És az ő, tehát őneki a képeibe ez a tapasztalat van beépítve. Tehát, hogy látod is, mert tulajdonképpen a szavakat nagyítóval látod, ott van, de mégse lehet elolvasni. Tehát ez a kettősség. Én azt mondanám, hogy egy kettősség van ebben. Mint ahogyan ennél a Tolnai-féle szövegnél, tehát van egy ilyen mormolás. A sokféle beszélő, ahogy egymásba kapaszkodik. Végül egy szöveg lesz, de nem hallom, hogy azt kimondja. Tehát a kimondhatatlannak, meg annak, amit kimondunk, ennek a játék. Hogy mindig valami elfedődik ebben. Tehát itt a képeknél, vagy a, vagy a hajtogatás például, amiről ugye a Deleuze egy egész filozófiai traktátust írt a hantainak a hajtogatásáról, hogy összehajtja vagy összegyűri a vásznat, és belemeríti festékbe. És amikor kiteregeti, akkor a hajtásnyomok kimaradnak, tehát fehérek maradnak. A hasonló, mint a batikolás, ugye azt mondja, hogy az édesanyjától tanulta ezt a módszert, de az anya kötény, ami egy sváb kötény, az is így össze van hajtva. Egyáltalán az anya nagyon fontos ebben a történetben. Igen, az is. Igen, de a...
És a hantaiéknek is csomó olyan festménye van, amelyek tulajdonképpen lila nézetrács, a sárga nézetrács, fehér hátvérre, és a kivásznak ezt a legrosszabb éposztát is a hantai illusztrátor, és ő többen oldalaként van egy ilyen hantai nézetrács, tehát félre a szövegbe.
Igen, mondjuk az én szempontomból, ami a fontos volt, tehát itt a Tolnai szempontjából, ez az anyához való viszony. Tehát ugye ő ezeket a Mária köpenyének nevezi ezeket a kihajtogatott, tehát van egy ilyen sorozata is, illetve az anya kötény és a Szikszunak is, aki imádta az édesanyját, Éva Kleint, őnek is ez az anyához való viszony rettenetesen fontos a hantaiba. Tehát hogyha ezt elolvassuk, ezt a Szikszut, ugye kiültünk az anyához, és a franciában la mer, a tenger és az anya ugyanúgy hangzik. És ugye a Tolnainál, hát ezt nem kell mondani, a tengert. Tolnainál az anya nem olyan fontos, tehát itt inkább ennek a rózsának, inkább az erotikus mozzanata erősödik föl, nem annyira az anya. Meg nem is akarom teljesen ráhúzni erre a szövegre, tehát én inkább, mint csak egy előképet, és nem is annyira a kötény, ebben a szövegben a fontos, hanem az írás, mint olyan. Tehát, hogy születik meg a sivatagban, hogy éled újra ez a bizonyos rózsa. Tehát, amikor már ott van az élet végén, már az összeomlás végén, és hogy tulajdonképpen hogy indítom el, ugye, tehát önála ahhoz, hogy a kisinyovi rózsa újra kizöldüljön, vagy egyáltalán életre keljen, ahhoz könnyel kell öntözni. De mondja az egyik ilyen szólam, de én már csak macedón műkönnyel tudok sírni. Tehát, hogy már nincs is könnyem. És nálunk Macedóniában gyártják a műkönnyet felétek, hol gyártják a műkönnyet. Tehát, hogy a jóságból indított sírás az, amiből újra kezdődik a történet. A Szikszunak és a hantainak a levelei úgy szerepelnek itt, mint feltámadás levelek. Tehát, hogy valaminek az újraindításaként. És ilyen értelemben a kisinyúvi rózsa is egy erre irányuló kísérlet. Tehát itt ezek a jelentések erősödnek föl, ebben a kontextusban kevésbé ez a rács.
Igen, mert ez egy ilyen mellékág volt, tehát ebből a rózsás képről is látszik, hogy milyen különbség a kormány nevében. Tehát egy ilyen finoman és érzékenyen vászolány mondja ki a képeket.
Szerintem nem. Tehát, hogy nem gondolom úgy, hogy itt most valami oltári nagy különbség lenne. Tehát, hogy mondjuk, mint az elmúlt x száz évben. De abban a szempontból mondjuk érdemes talán megvizsgálni azt, hogy ugye itt vannak olyan, amiket említettem, neveket, akik előtérbe kerülne, ugye elsősorban ezt a telepesek kapcsán szokták előhozni, akikről egyébként szerintem például még nem esett szó. Ez az egyik, hogy akkor most mi... Tehát, hogy vannak olyan bizonyos ilyen kritikai közhelyek, amik nyilván, mivel kritikáról van szó, eddig annyira nem lettek kitárgyalva. De érdekesek az összefonódások. Azért egyrészt az, hogy amit nem tudtam ugye itt most a Krusovszkinak az interjújából idézni, de ugye ez, hogy mit, akkor mit jelent ez, hogy a hagyományválasztás szabadsága, amikor ő ugye abban az interjúban arról beszélt részben, ugye, hogy mit tudom én, mondjuk ideológiailag kevésbé kötött az ő hagyományuk, hogy egy olyan térbe léptek be, ugye volt, rá is sütik a, vagy rájuk is sütik ugye azt a jelzőt, ami ellen ugye gyakran ellenkeznek, hogy akkor ők egy ilyen történelem utáni nemzedék lennének, és azt, hogy ott van egy olyan különbség, hogy akkor ők már nem feltétlenül ilyen családi rendszerekben mozognak, tehát hogy apák és fiúk, hanem ugye inkább egy ilyen termékeny újraolvasás zajlik, szemezgetnek innen-onnan, és hogy tulajdonképpen ez egy kérdés nekem is, hogy akkor ez mit jelent? Ez a fajta szabadabb hagyományválasztás. Nevezhetjük ezt bárhogyan másnak is, mint az eddigiek. Ugyanakkor meg abban a szempontból mindenképpen fontos szerintem erre rámutatni, hogy azért ezzel kapcsolatban olyan fogalmak is, vagy erre olyan fogalmak is rátapadtak, vagy olyan meghatározók is rátapadtak, hogy ennek következtében akkor ugye elkezdtek arról beszélni, akkor új komolyság, új érzékenység, újfajta személyesség, ami szintén kérdés, hogy mit is jelent ez. Továbbá, hogy akkor itt lenne az ezreforduló költészetében egy ilyen nyelvi esztétikai változás is, ami szerintem szintén nincsen még azért annyira körüljárva. Tehát most csak egy ilyen apró példát mondjak, hogy azért azt talán mindenképpen elgondolkodtató mondjuk a hagyomány szempontjából, hogyha mondjuk végignézzük vagy próbáljuk meg összeszámolni azt, hogy Kemény István hány főszöveget írt. Ez például egy ilyen érdekes dolog, hogy akkor itt most hogyan működik tehát hogy mi a szerepe egyáltalán ennek, tehát hogy a kanonizáció, rekanonizáció az mondjuk hogyan működik. Meg a másik oldalról csak, hogy mondjak egy példát, ami talán nem, vagy lehet, hogy vitatkoznak, nem tudom, de hogy például azért az, hogy mondjuk van marnóolvasás, az szerintem nagyban, vagy ennyire termékeny marnóolvasás, az szerintem nagyban köszönhető például ezeknek a szerzőknek. De úgy önmagába véve vannak jellegzetességei, de nem gondolnám, hogy ezek a jellegzetességek ne lenne. Tehát mindenféle hagyományválasztásnak nyilván van valami jellegzetesség. Én inkább erre gondoltam.
Orbán Jolán beszélt róla, akkor ő fordította részbe ezt, igen.
De most, tehát hogy a Tolnainak a motivumai erős összetett háló alkotnak, kérdés, hogy milyen tropikus viszonyra lehet leírni a utat, a nullásig, a Kájhöcsőig, és a Flamingótól a Rózsaszínen keresztül a Kisimonti Rózsáig, de hogy erről erről valaki értekező nyelven beszél, akkor az ember én hátradőlök, igen, érte nem, és jönnek elő a szolnai olvasmányok. De hol lehet ebben az értelmezői pozíciót megtalálni? Tehát például, amikor a rózsaszín például azt kimondja, azt te mondod, vagy a Tolnai mondja, hogy Hantai maga is lehetne egy ilyen kisinyogi rózsa, ami távol került Magyarországról, soha nem tett vissza, és akkor mégis itt kibomlik előttünk.
Én mondom.
Azt te tetted hozzá.
Ezt én tettem.
Itt nekem egy picit, én ebben nem viszonyom a tetted az erőre, csak Isten ő is, hogy megmentél. Itt egy picit én ezt tettem.
Egyébként ezt nem én mondom, ugye ez egy, a Szikszú idézet. Tehát a Szikszú idézet ez, hogy az eltűnt magyar virág nyomában, ezt nem én mondom, ezt a francia filozófus nő mondja, aki a barátja. És itt jön az, hogy én ezt kiemelem, hogy meg egyáltalán ahogy a Szikszú leírja ezt, hogy megszületik a rózsa. Tehát, és én ezt feltételem, tehát ugye ebben nincs konkrét utalás a Hantaira. De ezer más utal van. Igen, egyébként van. És akkor nézem ezt, hogy tehát itt az is fontos, hogy a Tolnai olvassa ezt a Szikszú eszét, olvassa ezt, hogy a rózsaszín írást hogy értelmezi, illetve egyszer nekem, biztos nem haragszik, megérte, ha kikotyogom, megmutatta az Otto a végrendeletét. És a végrendelete az az ő kézírása, amit nem lehet elolvasni. Tehát maga a gesztus az, és akkor viccelődött ott vele a fia, hogy és akkor rám mit hagytál? Azt mondja, rám mit hagytál? Tehát, hogy ugye, tehát innentől kezdve ez egy képzőművészeti gesztus, hogy a végrendelet, amit fölismered az ő kézírását, de olyan manipulált írás, amit nem lehet elolvasni. És én azt gondolom, tehát itt visszatérve ahhoz, hogy lehet róla értekező nyelven beszélni, amivel én is küzdök. Mert egész egyszerűen az a probléma, hogy azok a kérdésföltevések, amelyek a mai magyarországi tudományosságban, irodalomelméletben, konferenciákon fölmerül, tehát például a hagyomány, meg a kánon, akkor mindjárt meg kell mondanom, hogy jó, de lehet valakinek nem magyar, érted? Tehát, hogy fölmerül ez, hogy érted? Tehát, hogy nekem hogy az a probléma, hogy először is meg kell ismernem, és most már ez úgy egyre jobban rájövök, ezt a bizonyos szerb avantgárdot. Mert ugyanis ezek az avantgárdba gyökerező szövegek, és ennek nincs Magyarországon magyar nyelvű hagyománya igazán.
Bocsáss, amikor azt mondta, hogy a magyar két világháborúi Magyarország ilyen avantgárd villanás nyelvű volt, az...
Ahhoz képest. Ahhoz, de én se ismerem, tehát én nem akarok úgy csinálni, csak ugye a Tolnainak ott van előkép a Kleza, Crnjanszky, Izadora Szekuli, szürrealista, a szürrealista eszé, mint olyan. Most mondjunk egy magyar szürrealista eszét.
Más izmusokban meg érted, hogy mit tudom én, Brian Marcel, Molina, Balasov.
Én nem arról beszélni, bocsánat, én nem akarom lekicsinyelni a...
Festem volt, de hogy a magyar avantgárd hagyomány azért...
Van. Fontos, persze, de a Breuer is nem itt lett világhírű, vagy igen? Szóval...
De a hagyománya van.
Van, persze, hogy van. Csak érted, ahhoz képest...
Van, akinek a kutyájának a kölyke, csak hát azért a világhírű epizód, úgy éreztem, hogy...
Na ez az látod, hogy ezt mondom, miközben érted, hogyha megnézem, hogy ez mi volt a szerbeknél, akkor ez nagyságrenddel különbözik. Érted? Tehát a Belgrád az ennek az avantgárd mozgalomnak egy sokkal, tehát hogy mondjam, sokkal egyenrangúbb volt a Prága és az egyéb nyugati központokhoz, mint Budapest ebből a szempontból. Most nekünk van más hagyomány, tehát most ez nem értékelő szempontnak. B. Ja. Na most érted, tehát én ezt nem egy értékelő szempontból, vagy egy leíró szempontból próbálom elmagyarázni, hogy itt miről van szó. Tehát, hogyha én meg akarom érteni ezeket a szövegeket, ezeknek a szövegeknek más a hagyománya. És ez a hagyomány, ez érted, ez nagyrészt nem magyar nyelvű hagyomány, illetve Tolna is sokszor leírja, hogy ki az, aki őket érdekelte az 50-es, 60-as években Magyarországról.
Nem. Tolnainyiról és Mémis Józsefről szól, és arról a őségi kérdés, hogy klasszikus evangelis neoevangelis folytonosság, van-e vagy nincs, és hogy van, és hogy ez hogy néz ki át. Tolnainy vajdasági, illetve erdélyi Mémis féle szemszögből. És ebből is, mint oly sok szövegből az egyik, hogy szól, központi, sok központú áldozat, akár gondolni, hogy minket nyilván feltárt a két tárgyat, de között van több, de azt meg nagyon ajánlom, hogy ilyen ebben mert nagyon hasonló dolgokról beszél, amiről
igen, igen. Tehát egyébként a Méliuszt emlegeti, tehát Tolnainak fontos a Méliusz, a Virág utca 3-ban meglátogattuk Méliuszékat, stb. Tehát meg ő kapcsolatban van a neoavangárd, tehát a Szent Jóbi, stb. Hát közlik őket ugye az új szimpóziumban. Tehát hát a Ladiknak a levelezése, ugye, a Fluxus csoporta, és így tovább. A Ladikot se lehet megérteni. Tehát a szerbek sokkal radikálisabb dolgokat csináltak, mint ő. A Marina Abramovics, aki, hát, hogy vetkőzött, az hajtátna. És akkor, érted, kiment New Yorkba, érted, a MoMA-ba csinál mindenféle installációkat, világhírű, ugye nálunk a szegény Ladikot, meg a vajdasági közegbe, hát szinte meg. Szóval, na. Tehát, ugye ez egy azért nehéz ez a dolog, mert egyszerűen szembe kell nézni azzal, hogy van egy más nyelvű hagyomány, amit föl kell tárni, meg kell érteni, ahogyan ugye ő is mindig jelzi ezeket, hogy hát tehát az otthoni szó ez a szerb szó. Most ezt megint nem akarom túlértékelni természetesen, mert ez egy magyar költészet, csak nekem ott van a kérdés, hogy a magyar irodalom kánon része lesz-e az, akkor, hogyha annak az eredete az nem egy magyar irodalmi eredete. Tehát most ez így alakult a történelem során, most ilyenkor mi van? Tehát persze, hogy nehéz ezt integrálni, de ugyanakkor a másik dolog, hogy a szerbeken keresztül ők sokkal jobban kapcsolatban voltak a francia, illetve a nyugati hagyománnyal. Mert ugye a szabadabb, tehát a Jugoszlávia az egy-két szabadabb évtized következtében a délszláv irodalmak, meg a nyugati irodalmak, hát up to date tudtak, vagy egymás mellett tudtak fejni, lefordítottak mindent szerbre. Tehát ott van ez az egész nyugati avantgárd, a dekonstrukció le van fordítva sokkal hamarabb, a grammatológiát 68-ba kiadták Szarajevóba. Tehát igen. Tehát ugye ez egy másfajta hatás komplexum, ami a vajdaságiakat illeti, és ők ezt előbb kapták. És ez nem azért mondom, hogy hú, mert a vajdaságok ennyivel jobban, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy van egy másik hagyománya. És az a kérdés, hogy ezt integráljuk, hogy integráljuk, vagy milyen nehézségei vannak az integrációnak, ugyanis az a probléma, hogy nem is ugyanazok a kérdések, amiből az elméleti kérdés, amiből kiindulunk. Tehát ugye azt mondod, hogy milyen bonyolult, mert ezt a fajta, tehát ami az egynyelvű közegben egy természetes dolog, hogy persze, hogy magyar az elődöm, az egy többnyelvű közegben már nem ilyen egyértelmű. Tehát erről van szó.
Hát most nagyon cippantottunk a volt Jugoszlávia, tényleg hihetetlen oxigénus levegő, tehát ember kimegy, beszélt Tolnaival két mondatot, hogy úristen, hogy ilyen nagy a világ, és ennyi mindenre lehet figyelni, ilyen sok mindennek közel van ilyen sok mindenhez. Kinek van még esetleg kérdése? Bármelyik, még talán egy belefér.
Tulajdonképpen csak egy mondat, hogy nem elég volt a literálni egy interjútól, nem szóval, hogy kis nemzeteknek nincs idejük egymásra. Igen. Ugye a szomszédoknak, mert hogy a Franciaország,
Gracias.
és az attól ne döbbent, hogy hogy nem érzed, hogy ez csak sorolja. Ennyi van, és ez is hihetetlen, hogy most vettem Szabadkán egy ilyen vastag irodalmi történetet, az a címe, hogy a szerb irodalmi avantgárd. És ott van az a számtalan folyóirat, izmus és irányzat, amit 1734-ig Berlinben volt, és majd próbálom ugye szerbül olvastatni. És ott van. Na most ezt nem hiszük el itt, mert mi egy másik, egy zártabb, egy egyenlőségnek vannak pszichológiai előnyei, tehát az érben, stb. Tehát én ezt az egyenlőséget sem úgy mondom, mint hogy az egy rosszabb állapot, mint a kétnyelvűség. Csak más. Tehát meg kell változtatni az embernek az elméleti alapállását hozzá. Gazdag, higgyétek el, a szerbek sajnos oda jutottak ahova, tehát ma már ők se régiek, ugye, ahogy mondani szokták. De valaha ott volt ez. Sőt, én azt nemrég jöttem rá, például, hogy van ez a délszláv képregény kultusz, ami nálunk hiányzott, mert letiltott a Acél Győrben ki, amikor egy orosz esztéta azt mondta, hogy hát ez imperializmus kötelező képregény. Nálunk, hogyha kimész Jugoszláviába, olyan képregény kultusz volt mindig is, és kiderült, hogy kit tanították a szerbeket képregényt rajzolni, a bolsevizmus elő menekült orosz arisztokraták, akik ugye sok festő kénytelen volt ebből megélni. És Belgrádban volt egy ilyen nagy képregény központ, és ezek a szerb, meg orosz szállett szerb, vagy szerbélet orosz képregény rajzolóknak a jogokat jó pénzért eladták olasz, meg francia, meg amerikai képregény rajzolóknak. Tehát a képregénybe, ha megnézed a képregény történetét, amelyet most egy új kutatási területnek, művészetként tekintenek ma már a képregényre, vagy lehet így is tekinteni, és akkor azt látod, hogy ott van megint ez a nagyon erősen a szerb képregény a világ térképén. És én is nézem azt, hogy mit esznek a képregényeket. És közben Angliában, Skóciában tananyag, középiskolai tankönyvet tanítják a képregény történetét, a képregény formai jegyeit. Tehát ezek ilyen különböző hagyom, nem hiszed el, pedig attól az van. Mert a szervről nem az jut eszedbe.
Köszönöm szépen, aki nem hiszi a gyönyének mindezt, az olvassa a tornáit és meglátja, hogy igazat mondott. Annál az egy nagyon rövid kérdésem volna, amikor hallottam az előadásodat, akkor folyamatosan vártam egy fél mondatra akár, ahol kiderül, hogy hogyan látod ezt a városi nyelvú regényt, mármint hogy ugye oldotta meg ezt a feladatot, amire vállalkozunk. Tehát, hogy egy ilyen értékelői tőmondatban, vagy egyszerűbb rövidített mondatban tudnál le most a végén. Én
más módon lehetni itt a dokumentumok meg a regény között, tehát maga a regény is kicsit utánvezett között önmagában. Hát alapján tartom éppen, hogy annyiban korlátozott az a fajta empátia, amivel a vonásról történik, hogy a felülműveihez a kapcsolatot, hogy nagyon sok elemében, mintha azonosul azzal, hogy másról a kép, amit maga a bocsát teremtett meg, vagy ez a korszak lehet és csábító és veszélyes és aktív szexualitással bíró nő, ami másfelől egy nagyon progresszív kép, mert hogy azt a nagyon hagyományos racionálisan passzív és önfeladó nőképet viszont átírja, másik sztereotípiát mintha megerősítene ezzel. Tehát, gondolom, hogy viszont tehát, hogy egy nagyon autentikus nyelvet talált ehhez, és hangot, és személyiséget, tehát, hogy mint regény, nekem ez nagyon hiteles és fontos, most, hogy ez, hogy mi dolgok megy ezzel, és hogyan az talán egyértelműen válaszolni, de hogy mint szépirodalmi alkotás,
ez fontos, hogy elhangzott szerintem. Hát akkor szünet.
Ez az, na látod? Én arra nem is beszéltem, hogy azt mondja.